Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. Az ötkarika mai adásában interjút hallhatnak Szabó Sebastiannal, a Győr úszójával, Mersz Tamással, a Magyar Férfi Vízilabda Válogatott Szövetségi Kapitányával, Bockó Gáborral, a Magyar Vívó Szövetség Sportigazgatójával, és lesz szó a Keleti 100, mert szeretek élni című könyvről is. Tartsanak velünk! A jövő héten dönthet a Nemzetközi Vívó Szövetség a versenyszezon újraindításáról, mondta az Inforádiónak Bockó Gábor, a Magyar Szövetség sportigazgatója. Beszélt az őszi hazai versenyekről is.
Ezek itt teljesen új kihívások mindenki számára, mint versenyző, vagy rendező, vagy edző, egyesület, hozzátartozó bárki, mert azért teljesen új feltételek vannak ahhoz, hogy versenyeket tudjunk rendezni, vagy versenyen tudjon egy versenyző részt venni, vagy egy adott klub. Ugye itt azért a kormány által szigorúan leírt szabályokat maximálisan be kell tartani. Ugye az első és legelőszörű az átkapus rendszer, ami ezt már gyakorlatilag már augusztusban úgy kezdtünk neki, hogy minden zártkapus legyen, próbáltunk mindenhol kameraképet adni, amiben több pástont bele lehet látni. Ugye a hozzátartozók azért tudják követni, hogy nagyjából ki hol víz, milyen eredményekkel, és akkor itt még hozzátérve a fertőtlenítés maszk használat, ami ezek ugye a vívó versenyeken, vagy bármilyen más sporteseményeken azért eddig ezek a dolgok nem voltak. Ezenek a szigorú betartatása, a versenyzőknek az elfogadása és alkalmazása, ez teljesen új dolog. Tehát bármely más sporteseményről beszélhetünk, sajnos most ez van, ezt kell betartanunk. Ezek a szabályok betartásával így is tudunk versenyeket rendezni, tudnak versenyezni a versenyzők. Ez úgy gondolom azért az már jobb, mint a teljes leállás, ami tavasszal történt. Ha ezeket a protokollokat megtesszük, akkor továbbiakban is tud működni egyelőre nemzeti szinten a magyar vívós. Ami nehezebb része, én azt mondom, azoknak a sportolóknak, akik megfertőzöttek, és akiknek ugye várniuk kell a visszatéréssel, nekik azért sokkal nehezebb a helyzet. Ugye ott azért az a 4-6-7 kihagyás, felfüggesztés a versenyzési engedélynek, kardiológiai vizsgálat, én úgy gondolom, hogy az a nagyon nehez dolog azt, hogy azt kivárni a sportolónak, hogy újra egészséges, ha nincsenek tünetei, akkor mikor mehet edzésre, de akkor is az edzéseket azért szépen fokozatosan kell betartani, figyelni kell a pulzusra, bármi más tünetekre, és utána a kardiológiai vizsgálatokon átesni. Ahhoz, hogy újra kapjon versenyzési engedélyt és újra versenyezhessen, hát ez otthon ülve azért ezt nehéz ezt így végignézni. Én úgy gondolom, hogy nekik van ebből a szempontból nehezebb dolguk, többiek meg örülnek annak, hogy versenyezhetnek.
Jó néhányan úgy is versenyeztek, hogy korábban átestek a koronavírus fertőzésen, így például a világbajnok párbajtőröző Siklósi Gerge is, de nyilván ilyenkor még nehéz csúcsformába kerülni néhány héttel azután, hogy valaki újra kezdi az érdemi edzés munkát.
Azt azért látjuk azt, hogy bármilyen erős szervezetű versenyzőn kapja el a vírust, neki a pihenőidőszak, meg ez a karanténban való otthonmaradás azért fizikailag visszaveszi az erőllétét. Gergő is azért már félmaratont futott még augusztusban, és ahhoz képest most tud visszaállni nagyjából. A munkának a nagy részét most tudja megcsinálni, szóval fizikailag is leépülnek a sportolóink, ezért is fokozatosság elvét kell betartanunk, és ezért is kell ezt, amit az OSA által előírt szabályzatot követnünk, ne legyen szövődménye. Most még úgy gondoljuk, hogy ezek a esetleges versenyek kihagyások, vagy úgymond kevesebb, vagy minimalizált edzésmunka belefér, hogyha már jön újra a kvalifikációs versenyre kell készülni, ott már ott csúcsformában legyenek a versenyzők.
Az eddigi viadalokon az látszott, hogy Szász Kovács Emese tovább tudta építeni magát, egyéniben Magyar Kupa fordulót nyert nemrég, és azért a válogatott kerettagok többsége megmérettethette már magát egyszer az elmúlt hetekben. Melyek az ön benyomásai? Adott esetben kinek kedvezhetett ez a nagyon furcsa 8-9 hónapos helyzet?
Kedvezni nem hiszem, hogy kedvezett mindenkinek, mert akik tavasszal válogatottak voltak, ők ugyanúgy a csapattagok, ugyanúgy akik küzdenek az olimpiára való kijutásban, ők már ugye a Covid előtt, vagy márciusban is úgy gondolom, hogy eléggé jó állapotban és csúcsra járatva edzettek és készültek a versenyre. Igazából pozitívum nem nagyon volt ebben a szünetben, inkább az, hogy negatívum volt, hogy pszichésen sokan nehezen viselték. Egy-két embernek talán annyi pozitívuma volt, hogyha volt egy olyan sérülése, ami kicsit hátráltatta a munkába, azt kezeltetni tudta, ki tudta pihenni magát, és ezt üzembe tudta hozni, de olyan sérülése senkinek nem volt, akinek több hónapos kihagyás lett volna, úgyhogy igazából mindenkinek inkább nehezebb volt az a rész, ez a kihagyás, mint hogy pozitívum lett volna, de a Nemzetközi Szövetség meg 2 héten belül, vagy 10 nap múlva lesz egy gyűlése, amiben a januári kezdésről lesz szó. Meglátjuk, hogy ott mit tudnak nyilatkozni, hogy esetlegesen egy nemzetközi szezon hogy tud elindulni.
Ami a hazai utánpótlás sorozatokat illeti, volt-e olyan fiatal tehetség, aki az elmúlt 2 hónapban különösen is kiemelkedett, sokat tudott előrelépni, és akár még beleszólhat a 2021-es olimpiai helyekbe, vagy legalábbis nagyon jó esélye lesz 2024-re a csapatba kerülésre?
Ahogy az elmúlt évek utánpótlás világverseny is megmutatták, hogy az utánpótlás a vívósportban nagyon erős, nagyon sok érmet nyertek mind az Európa-bajnokságon, mind a világbajnokságon kadett és junior versenyzőink, akik már ugye a felnőtt magyar versenyeken is megmutatják, hogy már zárkoznak föl az idősebb korosztályhoz, látva mondjuk Szemes Gergőnek a felnőtt válogató aranyérmét, ugye még azért nagyon fiatal, de többi fegyvernemben is vannak erős kadett és junior versenyzőink, és ebből a szempontból jól állunk. A tókiói olimpiára én úgy gondolom, hogy nagyjából a csapatoknak a gerince már megvan, vagy egy komplett csapat megvan, ahova nehéz lesz beleszólni, főleg egy fiatal versenyzőnek, úgyhogy ez inkább én úgy gondolom, hogy a 2024-es olimpiára meg egyszerűen ott meg már olyan sok versenyző tud oda kerülni, hogy egyelőre nem lehet úgy kiemelni, hogy tényleg az van, hogy egy Rab Krisztián a férfi kardba, vagy a Pusztai Liza mellé a Szűcs utca oda tud kerülni női kardba, de minden fegyvernemben mondható, hogy Büki Lili már a felnőtt versenyzők közé, ahol nem is olyan öreg versenyzők vannak, mint egy Nuhari Eszti, vagy egy Borsodi Emma, akik 20 évesek. Vagy a Muhari ezt 18-19 éve, szóval fiatalok vannak már a felnőtt csapatban, vagy lesznek a csapatban, úgyhogy ez a része, ez úgy gondolom, hogy ez jó úton halad, és erősek a fiataljaink.
Az elmúlt hetekben egyre többször beszéltek a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vezetői arról, hogy megpróbálják mindenképpen megtartani a tokiói játékokat. A helyi szervezők is egyre magabiztosabbak. Ugyanakkor az is látszik, hogy valószínűleg nem lehet olyan önfelett olimpiát rendezni, mint amilyen néhány korábbi volt. Mennyire kell esetleg külön felkészíteni a versenyzőket arra, hogy bizony nagyon sok szabályt, előírást pluszban be kell majd tartani, amellett, hogy nyilván elsősorban arra törekednek majd, hogy sikeresek legyenek?
Azért azt, hogy egy olimpia, az ugyanúgy egy vívóverseny, mint egy bármely más világesemény, világkupa. Ugyanazok a zsűrik vannak, ugyanazok a személyzet van nagyjából, általában ugye a helyszín más. A versenyzőik vannak annyira profik, hogy akik már indultak olimpián, nekik ez nem lesz új. Akik új vendégként fognak olimpiánt részt venni, nekik meg ez az adott helyzet, úgyhogy ehhez kell felkészülniük. Annyival lesz talán furcsább az egész, hogy nem valószínű, hogy lesz egy olimpiai falu, ahol 21-2000 ember össze lesz engedve, és mindenki mehet jobbra-balra. Itt várhatóan lesznek szigorítások, vagy a versenyek, hogy lesznek lebonyolítva nézőkkel, vagy nézők nélkül. Ugye ez, ami fura dolog lehet, hogyha esetleg zárt kapusak lesznek az események. Ezeket még nem tudjuk, hogy lesznek lebonyolítva, de látva azt, hogy a mostanság menő csapatsportágak, labdarúgás, kézilabda, ahol zárt kapus meccsek vannak, előbb-utóbb ők is tudnak alkalmazkodni. Lehet, hogy ezek a világkupák, amíg addig az olimpiai lebonyolítódnak, addigra a mi versenyzők is alkalmazkodnak az adott helyzethez, és nem fog őket frusztrálni egy különleges procedúra, vagy egy PCR-teszt, amellett, hogy dopingtesztre is járnak, és úgy gondolom, hogy ez most így vannak annyira profi versenyzők, hogy ez őket nem fogja kizökkenteni.
Bockó Gábort, a Magyar Vívószövetség sportigazgatóját, olimpiai ezüstérmes világbajnok párbajtőrözőt hallották. Öt karika. A hétvégi döntő előtti versenynapokon a fiatal Szabó Sebastian érte el a legjobb időeredményeket a magyar válogatottak közül a Nemzetközi Úszóliga budapesti sorozatában. 50 méter pillangón 11 század másodpercre megközelítette a rövid pályás világcsúcsot. A zentai születésű honosított versenyző az ISL széria mellett arról is beszélt, hogy mennyire fontos neki a tokiói olimpiai szereplés.
Nagyon jó sikerült az a 4 hét, amit ott versenyeztünk, elég jó felkészülés volt a következő évre. Volt rengeteg ugye hiba, amit jobban tudtam csinálni, de az időket, az eredményeket, amit elértem, teljesen meg vagyok elégedve azzal. Egy pár napot pihentem, és most megyek vissza edzésbe. Azt kipróbáljuk majd javítani a hibákat, amit csináltam ott a versenyen.
Nem a hibákról szólt ez a néhány hét, hanem arról, hogy ugye a magyar csúcsot döntögette, többször is megdöntötte, és aztán megismételte az eredményét 50 méteres pillangóúszásban. Számított arra, hogy amikor eljön ez a sorozat, ilyen formában, ilyen állapotban lesz?
Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem, de valójában az utolsó versenyre készültünk. Az utolsó versenyre gondoltunk, hogy ott lesznek a legjobb eredmények, de nem vártunk, ugye, hogy már az első versenyen országos csúcs lesz. És most úgy fejeztem ezt a versenyt, hogy 10%-én elmaradt a világcsúcs az 50 pillangónál. De végül is nem is az volt a lényeg ott, hanem a 100-ra készül, mivel az olimpiai szám, ugye 100 pillangóra fókuszáltunk, de most egy kicsit jobban sikerült az 50.
Neves ellenfelekkel kellett megküzdeni, például Dresszellel és a világ más úszósztárjaival. Mennyire fokozta a hangulatát ezekben a hetekben, hogy befutott klasszisokkal kellett összecsapnia?
Hát igen, ugye mindig motivál az ilyen, meg főleg amikor bármennyire rossz kedvű, vagy nem érzi jó magát az ember, amikor odáll a rajtkőhöz a többi hét legjobb úszóvilágon, akkor oda kell tenni magát, meg azért valahol motivációt kell találni, és én valójában nagyon is éreztem ezt a négy hetet, mert főleg ilyen év után elég hálás vagyok, hogy megkaptam az esélyt arra, hogy itt tudjak edzeni, meg versenyezni ilyen szárok közt.
Ne hallgassuk el, hogy a Nemzetközi Úszóliga sorozatával anyagilag is jól járnak az úszók, pláne akik kiemelkedően teljesítenek. Önnek mennyire volt fontos ez, hogy úgymond díjazták is a jó eredményeit?
Biztos, hogy minden úszónak ez nagyon fontos, egy kis motiváció, de számomra most olimpiáig én ezen nem gondolkozok, már ugye nekem az a fő célom, és most csak az úszásról gondolkozok, de biztos, hogy ez jó motiváció volt, még főleg, hogy ilyen magas fokon tudtunk versenyezni, magas szinten.
Az olimpikonok vagy olimpiára készülők többségének ez az év azért nem volt egyszerű, de úgy tűnik, hogy ön tudott belőle profitálni.
Igen, lehet, hogy úgy van, amikor halasztották az olimpiát, tudtunk, hogy ez az egy év csak jót tud hozni nekem, hogy azért még egy 57 felkészülés a legnagyobb versenyre azért szerintem nem lett rossz. Főleg én nem pihentem sokat, mint némelyik úszó, mert Győrbe tudtunk edzeni ugye már májusban rendesen, Nagymedencében még mindenik megvolt. Úgyhogy szerintem most elég jó úton vagyunk, főleg ez a ASL után elég jó szerepeltem. Szerintem nagyon jó úton vagyunk. Most jön meg az a munka, amit megtettünk a múlt két és fél évben Győrben. Úgyhogy szerintem most kezd az igazi lenni, de szerintem várjuk meg a következő évet, amikor legfontosabb lesz eddig.
Szabó Szebásztiánt, a győrúszóját hallották. Mersz Tamás, a Magyar Férfi Vízilabda válogatott szövetségi kapitánya szerint az új szezonban először december végén dolgozhat majd együtt a kerettagokkal, februárban pedig egy élő meghívás alapján az Egyesült Államokba mehet majd a csapat, ha lesz rá lehetőség. Az Inforádiónak megemlítette, hogy a szezon közben is folyamatosan figyeli a bajnoki és a nemzetközi meccseket, valamint a kiszemeltek teljesítményét. A riporter Szabó Gergő.
A vízilabda volt az első olyan sportág, aki az első nagyobb járvány okánál fogva való leállás után elindult a foci bajnoksággal együtt, és mi már a nyáron játszottunk bajnokságot, és azóta elindult a magyar bajnokság, tehát 3-4 hónap. Már Magyarországon mérkőzéseket rendeznek, ami nagyon jó, mert nem mindenhol mondható el szerte a Európában és a világban a vízilabda életben. Ha nem is egyszerű ezeket a bonyolítani, de játszanak a játékosok, ráadásul egy olyan évben vagyunk, ami talán az egyik legsűrűbb bajnoki idényt kéri, hiszen csak az alapszakaszban 30 mérkőzést kéne lejátszaniuk a játékosainknak.
A körülményekhez képest milyen állapotban, formában vannak a játékosok, főleg azok, akik a bővebb keret tagjai időről időre?
Mindenképpen pozitívan látom az utóbbi időnek a történéseit. Az a hosszabb egy-néhány hónap, amióta játszanak, azért azt mutatja, hogy egyre jobb formában vannak. Azok a kerettagok is, most Varga Dénes és Zalánk is visszatért sérüléséből, akik még nem játszottak ebbe az elmúlt időszakban, ők is játszottak, és már jó formát mutatnak, de biztos, hogy még ők még akár ebből előre is tudnak lépni, de ez mindenképpen pozitív. A kerettagokat természetesen még jobban figyelem, mint a többi játékosokat, hiszen figyelem az aktuális állapotukat, formájukat, játékukat. Sok mérkőzés van, szinte hetente egy-két mérkőzést játszanak a csapatok, tehát folyamatosan jönnek a mérkőzések, és van mit nézni, én is úszodából úszodába járkálok. Néha edzéseket is igyekszem megnézni, de azért óvatos vagyok, hiszen azért be kell tartani bizonyos szabályokat az úszoda légkörében.
Az emberek közötti kontaktus most államilag is nagyon komoly felügyelet, illetve szabályok alatt áll, de hát nyilván a technika segít ebben, de mennyire intenzív a kapcsolata a válogatott játékosokkal?
Szinte minden héten egyikkel másikkal beszélek azért, hol telefonon, hol akár személyesen is tudok, ugye látom közvetlen közelről a játékosokat játszani, edzéseken is gyakran ott vagyok, tehát azért képbe vagyok, az edzőjükkel folyamatosan beszélek egyébként, hogy milyen formában vannak és hogy haladnak. Természetesen a játékosokat, nem csak a válogatott játékosokat, hanem minden vízilabdázót is többé-kevésbé érintett a koronavírus, akár volt olyan, aki ugye megfertőzött volt, aki csak kontakt személy volt az elmúlt időszakban, vagy karanténba kényszerült, de hála Isten azért mindenki egészséges, aki még azok is, akik egy kicsit nagyobb káváriát jártak be itt a koronavírus okán, nem válogatott kerettagok, akikről beszélek, de én azt látom, hogy egyelőre nem akadt meg a magyar vízilabda élet, és azért ez nagyon jó.
Említett két nevet, Varga Dénest és Zalánki Gergőt, ugye a magyar válogatott kulcsjátékosai, de hát bármelyik másik riválisnál is azok lehetnének, és hát őket nem a koronavírus tette partvonalon kívülre, hanem ugye más súlyos sérülések. Milyen állapotban látja őket?
Egy dolog, amit mi kívülről látunk, az nagyon pozitív, azért amit tőlük hallunk, az az, hogy azért még nem érzik 100%-osan magukat. Ez azt gondolom, hogy természetes is, két komolyabb lábsérülésük volt, térdsérülés a két játékosnál. Hála Isten van idő, tehát a klubcsapatuk is, a Ferencváros megtehette, hogy egy ideig nélkülözzék őket. A válogatott szempontjából sincsenek most olyan mérkőzések, amin részt kellett volna venni, hiszen a nyár folyamán ugye az olimpia maradt itt, az ősszel nem rendeződött meg, illetve nem folytatott a világliga sorozat, ez is elcsúszott januárra, tehát még mindig van idejük, hogy aktuális formájukban még akár előrelépjenek, de nagyon bizakodó vagyok, illetve biztató az, amit eddig láttam, nagyon komoly rehabilitációs munkát végeztek az elmúlt időszakban, és nagyon profin álltak mindketten egyébként a sérülésnek a kezeléséhez.
Mertz Tamást, a Magyar Férfi Vízilabda Válogatott Szövetségi Kapitányát hallották. Keleti Száz, mert szeretek élni címmel, a világ legidősebb olimpiai bajnokának, Keleti Ágnesnek az életéről szóló könyvet jelentetett meg a Magyar Torna Szövetség. A két szerző, Dobor Dezső és Dávid Sándor alkotásában nagy szerepet kapnak az ötszörös olimpiai bajnokról készült képek is. Dobor Dezsővel beszélgettünk.
Tulajdonképpen egy fotós kollégánknak a fejéből pattant ki, persze nem ebben a formájában, hanem abban, hogy Róth Tamás fotós az elmúlt években minden egyes eseményen ott volt, ahol Keleti Ágnes is, ahova őt meghívták, és hát nagy örömét lelte Ági néni fotózásaiban. Több örönnyi képet összefotózott, és amikor úgy érezte, hogy hát ennél azért többre hivatottak az ő képei, mint hogy egy bőröndöt gazdagítsanak, akkor keresett meg, hogy közeledik a 100. születésnap, ennél méltóbb megemlékezés nem lehetne, mint hogy egy könyv készülne róla, természetesen ezeknek a képeknek a felhasználásával. Én utána egy perc alatt válaszoltam, hogy jó, majd tovább mentem Dávid Sándorhoz, akivel a Telesporttól indulva, vagy 40 éve dolgozunk együtt, a legkülönbözőbb formákban, filmek, forgatókönyvek útján. Önálló úgy szintén eltelt egy perc, és aztán így megszületett, hogy természetesen ezt csinálnunk kell, és csináltuk is. Egészen addig még a vírus közben nem szólt, óriási szerencsénk volt, mert addigra elkészült már az összes interjú, akiket beterveztünk a könyvben. Nem kizárólag Keleti Ágnes visszaemlékezéseire épít, hanem megkerestük azokat a csapattársait, akikkel együtt utazott az olimpiára, akikkel együtt készült a tornaversenyekre. Megkerestük azokat, akik a Technikai Főiskolán a hallgatói voltak, különböző családtagjait, például Ausztráliában, illetve megkerestem azokat az olimpiai bajnokokat, Amerikában élnek, akikkel együtt nyert Melbourneben a téliszer csapattal aranyérmet. Tehát a szerkezetnek ez egy nagyon lényeges eleme volt, hogy ne csak az ő aspektusából láttassuk a különféle történéseket, hanem nagyon sok más szögből is. A harmadik felet, amelyet itt említenem kell, az pedig a magyar sajtónak a figyelése. Tehát abban az időszakban, amikortól kezdve őróla elkezdtek írni, ez pedig már a 30-as évek végén megjelent, hiszen akkor ő már tornász volt, válogatott szintű tornász volt, végig 1956-ig, ameddig elhagyta Magyarországot. Hát így épült föl a könyv nagyjából, ebben a konstrukcióban egy nagyon érdekes vállalkozás.
Mennyire volt cél átfogó képet adni Keleti Ágnes elmúlt csak nem 100 évéről, és mennyire volt cél a legfontosabb tapasztalatokat, akár életbölcsességet közvetíteni az olvasónak?
Nekünk volt egy kitűzött célunk, az pedig, hogy egy emlékoszlopot állítsunk Keleti Ágnesnek. Adja az ég, hogy még bármilyen hosszú éveken keresztül együtt lehessünk vele, de azért az élet véges még az ő esetében is, bár a családjában családfakutató kiderítette, hogy több olyan személy van, aki 100 évnél is többet élt, tehát nagyon bízunk benne, hogy ő is ezek közé fog majd még sokáig tartozni. De a lényeg az, hogy egy emlékoszlop legyen, és az emlékoszlopnak pedig csak lehetett a célja, hogy bármilyen következő generáció, 10-20-30-50, teljesen mindegy, 100 év múlva, ha érdeklődik a téma iránt, vagy meg szeretne valamit tudni, meg szeretne ismerni, innen megismerhesse. Tehát lehet, hogy nagyképűen hangzik, de a teljesség azért bizonyos szempontból egy célkitűzés volt a részünkre. Azt hiszem, hogy ez nagyjából sikerült is, mert ami ma Magyarországon hozzáférhető, illetve ameddig a vírus be nem csapott és hozzáfértünk, az mind felhasználásra került így a könyvben, és egy nagyon komplett kép alakult ki Keleti Ágnesről.
Gondolom, hogy nagyon sok történet szerepel ebben az alkotásban, de volt esetleg olyan momentum, vagy olyan részlet, amely titeket, szerzőket is kifejezetten meglepett?
Ami nagyon érdekes volt az ő gyökereinek a kutatásánál, hogy kiderült az, hogy egy sportos családból származott. És ez mindenféleképpen egy novummal ért föl, amikor erről ugye híreket kaptunk. Az édesapja, aki egyébként egy nagyon jól menő hús konzervkereskedő volt, és ez a Keleti családnak az életét meg is határozta a háború előtt, majd a háború időszak alatt is nagyon sokat, hiszen vallásuknál fogva azért inkább üldöztetésben volt részük, mint nem. Tehát az édesapja egy sportember volt, aki imádott például evezni, és amikor megszületett Keleti Ágnes, hát fiúnak várták, legalábbis az apja mindenképpen, mert akkor már volt egy lány a családban. Nem így alakult, de hát az apja lehetett volna, rá azt gondolom, a legbüszkébb, ha meg is megéli a legnagyobb sikereit. És akkor az Ágnes ilyen fiús nevelésben részesült. Tehát a Dunán úszott, a Dunán evezett, rengeteget kirándultak, hegyet másztak. Ami az all-round sportember fogalmába akkoriban belefért, az Keleti Ágnes már kislány korában volt, és családi indítatásból. Ahogy a Dunán jártak, kirándultak, ő mindig azt kereste, hol van egy kis füves terület, sima terület, ahol torna gyakorlatokat mutathat be. Mert egy idő után azt a torna szeretette és a vonzalma a torna iránt eluralkodott rajta, és onnantól fogva megállíthatatlan volt, függetlenül attól, hogy 1940-ben ugye nem volt olimpia, 44-ben nem volt olimpia, 48-ban egy sérülés miatt hiába volt ott Londonban, de nem szerepelhetett, és aztán 52-ben jutott el az első olimpiájára. Igaz, akkor már 31-es szendősként nyerte az első aranyérmét.
Azokon az információkon túl, amelyeket eddig elmondtál, miben különleges még ez a kiadvány?
Tulajdonképpen én úgy gondolom, hogy több, mint egy kiadvány, több, mint egy könyv. Mi magunk is a kollégáimmal úgy hívjuk a Keleti Száz produkció. És ezt mondom azért, mert angol nyelven is megjelentetjük, tehát nem áll meg Keleti Ágnes híre a határokon, hanem túlnő azon. Igyekszünk eljuttatni angol nyelvterületekre a világon mindenhova, hogy ezt a kitűnő embert megismerhessék. Egyfelől ez, azon kívül több dolgot is bevezettünk, például egy emlékbélyeget adtunk ki a tiszteletére, a 100. év tiszteletére. Megjelentetjük e-könyv formájában is, magyarul is, angolul is, a fiatalabb generációhoz érdeklődő könnyebben hozzá tudjanak férni. Facebook oldalat működtetünk a kedvelői, tisztelői, hódolói számára, és amit csak lehetséges, azt igyekszünk megtenni, hogy amire ő méltó, azt meg is kapja. Úgyhogy ha a vírus majd egyszer elnyugszik, vagy el is tűnik az életünkből, akkor egy nagyon nagy születésnapi partit szeretnénk rendezni a részére. Hát ez talán jövő tavaszra beérik, bár a születésnapja, mint tudjuk, január 9-e.
Dobor Dezső sportújságíró beszélt a Keleti 100, mert szeretek élni című könyvről. Mára véget ért az ötkarika. Friss műsorral legközelebb jövő pénteken este, nem sokkal 7:30 után várjuk Önöket. Most megköszöni figyelmüket a szerkesztő, Farkas Dávid.